Na hát, sziasztok! Szervusztok! Nagyon jó látni benneteket, és hát tényleg szívom magamba itt a nagyszerű dalokon keresztül, hogy együtt vagyunk Isten jelenlétét. Ez egy igazán felfrissítő dolog így együtt lenni, nem? És én is szeretnélek köszönteni mind benneteket, akik online vagytok, és ennek a csodálatos, ámulatos gyülekezetnek vagytok a részei. Hát valóban sokat gondolok és gondolunk rátok is, és hát persze mindazokat is szeretnénk köszönteni, akik nem ennek a csodálatos gyülekezetnek a részei, hanem úgy Krisztus testének a részei, vagy bárki, aki betekintés kísér bennünket, Isten hozott benneteket. És János 13-nál kérlek, nyisd ki a Bibliádat. November 1-je van, 2020, egy nagyon érdekes évünk van minden szempontból, és János 13-ból fogunk olvasni, de felszeretném tenni azt a kérdést, és kicsit is szeretnék arról beszélni, hogy milyen nagy a világunk. És most nem így a univerzumra gondoltam, vagy a földünkre, hanem az a személyes világunk, amiben élünk, az mekkora a világod. Milyen nagy, vagy milyen kicsi a világod, vagy a világom, amiben élsz, amiben élek. És ehhez kapcsolódom, vagy nem is ehhez kapcsolódom, hanem alapvetően János 13-ból szeretnék olvasni, és aztán kapcsolni ehhez ezt. Gyertek, kövessétek velem a Isten igét az első verstől a 17. versig, jó? A húsvét ünnepe előtt Jézus tudta, elérkezett az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához. Szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Vacsora közben, amikor az ördög már Iskariótes Júdásnak, Simon fiának szívébe súgta, hogy árulja el őt, Jézus, tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött és Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette felső ruháját, egy kendőt vett, és körül kötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, mosni kezdte a tanítványok lábát, és megtörölte kendővel, amelyel körül kötötte magát. Amikor Simon Péterhez ért, ő azt kérdezte tőle, Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt, te most nem érted azt, amit teszek, de később majd megérted. Péter azt mondta neki, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus erre azt válaszolta, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Mire azt mondta neki Simon Péter, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is. Jézus így válaszolt, aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy ki árulja el őt, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat, felvette a felső ruháját, újra leült, és azt mondta nekik, tudjátok, mit tettem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én, az Úr és a Mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki őt küldte. Most, hogy tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Szóval, milyen nagy a te világod. Mekkora az mi fér bele a világodba. Tudod, ez ilyen kicsi világ, amiben lehet, hogy úgy az életed belefér, vagy a tennivalók, a dolgok, az elintézni valók az életedbe így beleférnek, így, ahogy így megtervezted, vagy kigondoltad a dolgaidat, úgy azzal a 2000 köbcentivel ott fent, most nem az autóra gondolok, hanem a agytérfogatodra, ja, tudod, akkora, vagy nagyobb. És Jézus itt ezekben, ebben a részben egy nagyobb életet, egy nagyobb világot mutat nekünk, az ő világát. És be is hív bennünket egy nagyobb világba, egy nagyobb életbe, mint a miénk. Ez a jelenet, ami itt történik, ez az elárultatásának az éjszakáján történik. És csak gyere velem egy picit, gondold ezt végig. Hogy az Úr Jézus Krisztusnak az utolsó éjszakája ez, egy pár óra múlva igazából Júdás kimegy, lehet, hogy egy óra múlva kimegy, elmegy. A vallási vezetők, a főpapok már várják azt, hogy mikor tudják Jézust elfogni. Már eldöntötték, hogy Jézusnak meg kell halnia. Ki lett mondva a halálos ítélet, most már a lehetőségre várnak, hogy megtudják, hogy hol rejtőzködik, hol bujkál, hol van. Jézus tudja jól, hogy ma éjszaka Júdás kimegy, és elmondja a hírt, és ma éjszaka, pár órával később, mikor ott van a Getsemáné kertben, akkor fognak érte jönni. Azt is tudja, hogy másnap keresztre feszítik. Azt mondja, hogy Jézus tudja, az első versben, a húsvét ünnep előtt, Jézus tudta, elérkezett az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához. Figyeljetek, ez a legsötétebb óra a világtörténelemben. Mondhatjuk azt, hogy a legsötétebb éjszaka árnyékában, a legnagyobb, a világtörténelem legdrámaibb, legsötétebb, legfájdalmasabb, legemberpróbáló éjszakájának a lábánál, vagy a éjszaka kezdeténél Jézus tisztában van. És nem csak, hogy Jézus tisztában van, hanem nem bizonytalan. Egyáltalán tudta, hogy ez az ő ideje. És tisztában van ezzel. És sokszor, ahogy éljük az életünket, nagyon-nagyon hajlamosak vagyunk a világ masszájára, vagy a világ öntő formájára változni. Egy fogyasztói élet, egy olyan élet, ahol az életünkben egy individualista életet élünk, egy fogyasztói társadalomban, egy fogyasztói kereszténység, ami nagyon is rólam szól. Nagyon is csak így az fér bele az én kis világomba, ami én rólam szól, az szerint, ahogy én most látom. És nagyon könnyen fogjuk, és ahogy itt élünk egy fogyasztói társadalomba, és persze látjuk ezt a reklámokban, hogy minden rólunk szól, így van, mert megérdemlem, mert rólam szól, mert nekem ezt kell kapnom, és az kell, és ez jár, és ez jár, és ez jár, és ez jár. Könnyen bejövünk a keresztény életünkbe, és ugyanígy nézünk erre. Ugyanígy nézünk Istenre. Ugyanígy nézünk a Jézussal való járásra. Az egésznek van egy ilyen nagyon erőteljes fogyasztói mentalitása. Egy módon szinte belekényszerít a világ abba, hogy egy ilyen fogyasztói mentalitással nézünk az Istenre való járásra. Valamilyen fajta sikersztoriként. hogy ha Istennel járok, ha Istennel élek, akkor ez és így fog megtörténni, vagy kell megtörténni. Mikor éneklünk, és talán valamelyik dalban énekeltünk, így van a reményről és a reménységről, akkor azokra gondolunk, hogy mit gondolunk, hogy a mi életünkben minek kell beteljesedni ahhoz, hogy az a remény beteljesedjen. Miközben a Biblia, amikor a reményről beszél, nem igazán erről beszél. Nem igazán erről beszél, hanem egy jóval nagyobb valóságról beszél. De nagyon könnyen észre se veszük, de van rajtunk egy olyan szemüveg, egy olyan fogyasztói szemüveg, amit a 21. század szült, és mikor olvassuk a Bibliát, beleolvassuk azt, amit a 21. századunk mentalitása ad. De nincs benne az igébe, de mi beleolvassuk. És ez veszélyes, mert Jézus nem erre hív bennünket, hanem Jézus ott van a kereszt lábánál, ott van a kereszt árnyékában, az utolsó este, az utolsó éjszaka, és ő kész csak szolgálni. Csak kész azon az éjszakán, tudod, levenni az ő felső ruháit, körülkötni magát, elővenni a vizet, és elkezdeni megmosni a lábakat, és kész szeretni, kész másokra figyelni. Azt olvassuk itt, 13. versben, 13. fejezet első versében még, hogy Jézus tudta, hogy elérkezett az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához. Szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket. Hogy ez volt az ő szívén. Ez volt az ő fókuszában. Hogy szerette az övéit, hogy rájuk gondolt, hogy az ő javukat kereste, hogy mások voltak az ő szívén. Azt is látjuk a következő nap, amikor a Golgotai kereszten van, reggel 9-től, azt is látjuk, hogy újból és újból másokon gondolkodik, még a Golgotai kereszten is. Hogy az Úr Jézus Krisztusnak a reménysége, a reménysége, az nem valamilyen ilyen pillanatnyi dolgok voltak, vagy olyan dolgok, amelyek jönnek, és aztán holnap elmúlnak, hanem szilárd volt. Isten jellemében volt. Szilárd volt, és túlment az itt és moston. És ez felkészítette őt arra, hogy a legnagyobb nyomást, a legnagyobb sötétséget, a legnagyobb próbát, a legnagyobb nehézséget, a legnagyobb, a legsötétebb időszakot is sokan is úgy menjen át. Egy olyan szívvel, egy olyan módon menjen át, hogy bele tud lépni felelősséggel. Azt olvassuk itt, hogy szerette az övé, a világon mindvégig szerette őket. Azt mondja, vacsora közben, amikor az ördög már Iskariótes Júdásnak, Simon fiának szívébe sugta, hogy árulja el őt. Ja, és Jézus tudja, mert tudta, ez az az este, ez az az éjszaka. De nem tért le az elhívásából, nem kezdett el foglalkozni Júdással, nem kezdett el foglalkozni dolgokkal. Pedig az ördög mindenképpen munkálkodott, de figyelj, Jézus tudta, hogy az atya nagyobb, mint az ördög. Tudta, hogy az atya tervébe benne van az ördög, és benne van az emberek szabad akarata, és benne van egy nagy csomó minden, de az atya terve nagyobb, és biztos. És volt egy reménysége. És azt mondja, hogy Jézus tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, 3. vers, és hogy Istentől jött, és Istenhez ment. Jézus tudta, hogy ki az atya, tudta, hogy kicsoda ő. Tudta, hogy az Istentől jött, tudta, hogy az Istenhez megy. És tudod, ez a fajta bizonyosság, ez a fajta kőszikla valóság, ez ott van Isten minden egyes gyermekének az életében. ha élünk vele, ha nem. Hogy ugyanúgy újonnan születtünk, tudjuk, hogy honnan jöttünk, így van? Hogy újonnan születtünk felülről, tudjuk, hogy hova megyünk, hogy visszamegyünk az Atyához, tudjuk, hogy Isten az Atya mindent nekünk adott. Oké, de ez nem azt jelenti, hogy minden úgy fog történni, ahogy én itt elképzelem, hanem tudom, hogy az a reménység, amin van, az egy időn túli reménység, és ez biztos, ez biztos. És Jézus ezért fogta, mert egy biztos azonossága volt, és felkelt a vacsorától, és levette a felső ruháját. És tudod, így a Prédikátor könyve az egy olyan könyv, bölcsesség irodalom az írásban, az Ószövetségben. Így van, bölcsesség irodalom, három fő könyv, Példaveszek könyve, Prédikátor könyve és Jobb könyve. Arról beszél, hogy hogyan éljük ezt az életet. Hogyan érdemes élni ezt az életet. És Példaveszek könyve csak nagyon világosan beszél arról a világos bölcsességről, mely bele van írva az univerzum valójába. Hogy Isten félelem, és hogy vetés és aratás, és azok, ha szorgalmas vagy, tudod, ha tiszteled Istent, tudod, az életnek a hatalma van a nyelv, vagy a nyelv hatalmába, és hogy hogyan szólunk, és hogy hogyan vetjük ezeket a magokat, és hogy hogyan élhetünk egy áldott életet, úgymond ezen a földön. A másik oldalról azonban a bölcsesség könyvekbe jön Jób, ami azt mondja, hogy de hagyj mondjak egy példát. Hogy van egy olyan ember, aki Példaveszek könyvét alkalmazza az ő életébe. Jób. Most hozzáteszek, jó, mert Jób korábban, Példaveszek könyve még nem volt Jób idejébe, de érted, Jób az az istenfélő, Jób az a fethetetlen, Jób az az igaz ember, Jób az, aki valóban féli Istent. És nézd, hogy mi történt az életében. Magyarul, ha arra gondolunk, hogy az élet az egy egyenlettel leírható, ha arra gondolunk, hogy az élet az számunkra, mi rá tudjuk tenni a kezünket, és be tudjuk egy dobozba gyömöszölni, és azt mondjuk, hogy ez így lesz, és ráülünk, akkor tévedünk. Nézd meg Jobot. Tudod, felrobbant az a doboz. Kontrollálhatatlan. És mikor Isten beszél, és beszél az életről, és beszél Leviatánról, akkor Leviatán ez a hatalmas szörny, vagy hatalmas fenevad igazából, tudod, arról beszél, hogy ilyen az élet, hogy senki nem tudja megszelidíteni. És aztán Prédikátor könyve pedig beszél arról, hogy az élet az hevel, és a fordítás az hiába valóság, de ez nem azt jelenti, hogy nincsen értelme, hanem Prédikátor 1-2-ben és 40-szer szerepel, hogy hiába valóság, ez azt jelenti, hogy füst, pára. Hogy az élet az nem valami olyan, amit meg tudok fogni. Igazából meg kell tanulnom megbízni Istenben. Igazából meg kell értenem azt, hogy az, ami nincsen a kezemben, az még mindig jócskán Isten kezébe van. Meg kell tanulnom azt, hogy az, ami az én dobozomban nem fér, már felrobbant, az bőségesen belefér Isten dobozába. És Jézus így van ott, a Golgotai kereszt tövében, hogy megérti azt, hogy itt sokkal nagyobb erők vannak, úgy értem, Pilátus és Heródes és a sötétségnek a fejedelme, de egyik sem nagyobb az Atyánál. És van egy reménysége. És mivel van egy reménysége, ezért van egy öröme. És mivel van egy öröme, van egy békesség. És mivel van békesség és öröme, van szolgálata és szeretete. Oké? És olykor annyira bonyolultá tudunk válni az életünkben, hogy hogy pont ezeket ugorjuk át. Pont abból, hogy megpróbálunk rá jönni Isten akaratára, vagy az életre, vagy megfejteni az egyenletet, lemaradunk arról, hogy egyszerűen csak megbízunk Istenben, és a reményünk ő benne legyen, bármi jön is. Annyira szeretnénk azt, hogy az életnek minden része, vagy minden fejezete valahogy happy end-del fejeződjön be. De Isten ezt nem ígéri. Isten azt ígéri, hogy az életünknek az egész könyve fog happy end-del fejeződni. Befejeződni. Oké? Olvastam egy történetet a Steve Nate-ről, Steve Saint-ről, aki Nate Saint-nek volt a fia, és Nate Saint volt az a misszionárius, aki 5 társával együtt Ekvádorban mártír halált halt az Auca indiánok által 1956-ban Jim Elliott-tal, hogyha ismered a történetet. És Nate Saint közte volt ezeknek a misszionáriusoknak, és még fel sem tudták venni a kapcsolatot az Auca indiánokkal, már le is nyilaszták őket az első kapcsolat felvételkor, illetve hát előtte. És utána az ő fia, Steve, és mások is, Elizabeth Elliot is visszamentek a törzshöz, az Auca törzshöz, felvették a kapcsolatot. Ha megtalálom az idézetet, akkor fel fogom nektek olvasni, mert felvették a kapcsolatot, és rajta keresztül, Steve Saint-en keresztül megtért az az ember, aki az apjának a gyilkosa. Tehát aki kilőtte a nyilat, ami az apjába fúródott. Nem csak, hogy megtért, hanem valójában Steve Saint bemerítette, megkeresztelte azt az indiánt, aki az apjának a gyilkosa volt. Nem csak, hogy bemerítette, hanem a gyermekeinek a nagyapjává fogadta, ugye, mert a gyereki elveszítették a nagyapjukat, úgyhogy az apjának a gyilkosát a gyermekei nagyapjává fogadta. És azt mondja Steve Saint, hogy miért van az, hogy minden fejezetét életünknek azt akarjuk, hogy jó legyen. Miközben Isten azt ígéri, hogy csak az utolsó fejezet fényében fog értelmet nyerni az összes többi fejezet. Hogy Isten nem azt ígéri, hogy minden fejezet olyan lesz, ahogy elképzeljük, ha hiszünk benne, ha eléggé hiszünk benne, ha eléggé bízunk benne, ha Jézus befogadjuk a hajónkba, akkor minden fejezet valahogy fényesre fog sikeredni. Hanem azt ígér, hogy bármi is és bárhogy is lesz, abban biztosak lehetünk, hogy az utolsó fejezetnek a fényében értelmet fog nyerni az összes többi fejezet. És igazából csak az utolsó fejezetnek a fényében fog ez megtörténni. És ez a reménységünk. Tehát ez a reménység, ami nem hagy el bennünket. Ez az a reménység, ami biztos. És Jézus, tudod, így élt. És látjuk ezt Jobbnak a könyvében. Látjuk ezt Józsefnek az életében. Látjuk ezt, hogy az élet messze nagyobb, mint ami dobozunk. De Isten is messze nagyobb, mint a mi dobozunk. És megbízhatunk benne. És utána azt látjuk, hogy az Úr Jézus fogja, és azt teszi, és csak figyelj erre, azt teszi. És lehet, hogy megszokottak lehetünk ezzel a lábmosás történetével. De hogyha belegondolsz, ez vérlázító volt. Tudod, ez egy skandalum volt, mert abban az időben ez kifejezetten a rabszolgáknak a feladata volt. Tudod, voltak a bizonyos házaknál szolgák vagy rabszolgák, ők voltak az utolsó senkik. Úgymond nevük sem volt. És mikor hazajött valaki, hazajött a gazda, vagy jött vendég, akkor ezek a szolgák, vagy rabszolgák voltak azok, akik fogták, és mivel az út porától koszos lett a lábuk, ők voltak azok, akik fogták, és megmosták a lábukat, ugye, mert meg kellett mosni abban az időben, mikor haza mentek. Vagy magának mosta, hogyha volt rabszolgája, akkor a rabszolga, vagy a szolgája, akkor a szolga mosta meg. És megtörölte. És figyelj erre, hogy az Úr Jézus Krisztus, tudod, az élő és örök Isten fizikai testben fogja, és a szolga, a rabszolga, az utolsó senkinek a pozícióját veszi fel, és elkezdi megmosni a tanítványoknak a lábát. Tudod, ez hallatlan. Tudod, Jézus nem előjogokkal él. Jézus szolgál. Figyelj, szolgál a zűrzavarban. A zűrzavarban. Mert itt az van. Figyelj, Júdás szívébe van valami. A vallási vezetők, a főpapok, tudod, az egész rendszer eldöntött, hogy Jézus meg fog halni. Jézus szolgál a zűrzavarban. A zűrzavarban. Tudod, e világ fejedelme hőzöngés őrjöng, és Jézus csak szolgál, csak egyszerűen lábakat mos a zűrzavarban. És ez megdöbbentő. És nem csak, hogy ezt teszi, hanem el is mondja, hogy miért teszi. Először is tudjuk, hogy ő ezért jött. Nem azért jött Máté 20-28-ban, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságul sokakért. De másodszorban, figyelj erre, másodszorban arról beszél, hogy az egész arra hív bennünket, hogy az ő nyomdokain járjunk. Mert erről beszél, hogy én példát adtam nektek. Nézd meg. Azt mondja, ti engem. 13. vers. Így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Én, az Úr és a Mester, megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Wow. Nincs ilyen, nincs még egy ilyen vallás alapító, nincs még egy ilyen személy, nem találsz ilyen politikus, nem találsz senkit. És minket erre hív egy szeretetteljes, azonosságban gyökerező, reménységgel teljes szolgálatra, egymás felé, mások felé megmosni egymásnak a lábát. Mert könnyű azt meglátni, hogy te miben vagy más, mint én. Tudod, könnyű azt meglátni, hogy neked miben kellene változni. Könnyű megfogalmazni azt a kritikát is, hogy mi az, ami hiányzik neked, vagy neki, vagy ő neki, vagy egy közösségnek. Mi az, ami hiányzik? Könnyű megfogalmazni. Ha elég időt töltünk együtt, a hülye is rájön. Így van? A vak is látja. Az olyan, mint a házasság. Így van? Leginkább a házas felek látják egymásnak a hiányosságát a másiknak. És egy gyülekezet hasonló módon működik. Tudod, hogy el vagyunk hívva, hogy évtizedeken keresztül együtt éljük meg a Krisztus követést. Évtizedeken. Ezért olyan idegen az írástól az a fajta fogyasztói szemlélet, ami ma olyan gyakori, hogy jövök, és most ebbe a gyülekezetbe vagyok, és aztán másikba, és aztán harmadikba, és vasárnap reggel felkelek, és most melyikbe fogok menni, melyik gyülekezetbe fogok menni, még nem tudom, majd meglátom. Tehát ez mindegy ilyen gyerekes, fogyasztói szemlélet, ahol azt kérdezem, hogy én mit kaphatok? Én mit kaphatok? Én nekem az én kis világomba, tudod, mi az a kis hiány, amit én majd valahonnan fogok kapni. Mert ott a dicsőítés jó, így van? Ott pedig a tanítás vagy a prédikáció jó, ott pedig a közösség jó.
Sajnos nincs olyan gyülekezet, ahol mind a három egyszerre, vagy mind a négy, vagy mind az öt, meg mind a hat. Sajnos nincs olyan.
Sajnálom. Pedig az lenne a jó. Jézus nem ránézett a tanítványokra, és azt mondta, hogy figyelj, fiú, hát csalódtam bennetek. Nem is tudom. Tehát, és annak tudatában, hogy ti mit fogtok ma éjszaka tenni, hogy itt megeszem veletek a vacsorát, aztán ti még majd megyünk, be fogtok aludni, miközben én imádkozok, aztán ott fogtok mind hagyni. Hát figyelj, ez csak csalódtam bennetek. Nem, azt mondta, szerette az övét mindvégig. Mindvégig szerette őket. Tudod, és egy ilyenfajta életre hív bennünket, ami messze nagyobb nálunk, ami az azonosságban és abban a reménységben gyökerezik, amely bőségesen elégséges arra, hogy a legsötétebb időszakon is átvigyen bennünket. Mind személyesen, mind közösségként. És aztán azt mondja, hogy ti engem úgy hívtok, hogy Úr és Mester, és az vagyok. És én megmostam a lábatokat 13-14. És ha én megmostam, nektek is meg kell mosnotok. Egymás lábát. Nektek is meg kell mosnotok. Gyertek, legyetek az én követőim. Legyetek az én követőim. Ne ijedjetek meg azoktól a hiányosságoktól, amik egymás életében van, a saját életetekben van, egy közösség életében van. Hanem gyertek és szolgáljatok. Úgy, ahogy én szolgálok. A 15 példát adtam nektek, 13-15 példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti is úgy tegyetek. És én tekeztem, amikor így van, azt mondják, hogy ha igen, ez Jézus volt. Hát igen, ez Jézus volt. Hát nekünk itt a 21. században, nekünk, amikor a fenekünkből süt a nap, tudod, mi a fogyasztói hát Isten azért nem akarja, hogy mi is. Nem, ez Jézus volt. Ez Jézus volt. Mi felette vagyunk ennek. Mi felette vagyunk. Nem, Jézus azt mondja, nem vagytok felette. Ha én az Úr, a Mester, tudod, ezt teszem, tudod, akkor mi van veletek? Gyertek, és a szolga 16. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a küldött sem nagyobb annál, aki őt küldte. Nem nagyobb vagy az Úrnál? Ha, nekem ezt nem kell. Vagy a küldött a küldőnél? Az Úr, az én Uram ott állt a Golgotai kereszt tövébe, és szolgált ott volt a kereszten, és így van, az édesanyját rábízta Jánosra, Jánosnak adott egy édesanyját, így van, megmentette az egyik latort, aki ott volt a kereszten, és az örök élet szavait szólta felé, és csak így egy átlagos nap a Golgotai kereszten. Így van, egy átlagos nap. Hogy igen, hogy ilyen Isten, és mi emberek, a világ, az pont ennek az ellentetje, ez a bűn. Ez a bűn. Pont ennek az ellentetje. És nyilván reménység nélkül van a világ. És mivel reménység nélkül van, ezért csak ebben az életben reménykedhet. És még ebben az életben is csak az itt és mostban. De nem mi. De nem mi. De nem mi. Mi bátran veszíthetünk. Mi bátran áldozhatunk. Mi bátran alázatosak lehetünk. Azt mondja, alázzátok meg magatokat az Isten hatalmas keze alatt, és felmagaszta benneteket annak idején. Ó, szeretném már tudni, hogy mikor van az annak ideje. Remélem, még 2020-ban. Miért nem mondja, hogy mikor? Azért, mert a mi reménységünk az nem egy ilyen kis reménység. Ebben 1 milliárd százalékkal biztos lesz, ha megalázod magad. Isten fel fog magasztalni téged. Ez teljesen biztos, hogy így van. Viszont Isten nem ilyen rövid időkben gondolkodik, hanem az ő világa nagyobb. És tudod, azt mondja, hogy 17. vers, most, hogy tudjátok ezeket, boldog lesztek, ha meg is teszitek. Figyelj, a világnak nincsen reménysége. Mindent most kell bebiztosítani. Valóban így gondolkodtak, és a világ így gondolkodott 2000 éve is, mindig. De valóban így gondolkodtak a tanítványok, az apostolok, ahogy olvasod Péter leveit. Valóban ez az a rövidtávú gondolkodás? Vagy egy sokkal, sokkal, sokkal nagyobb, nagyobb képben? Tudod, ahol Pál apostol azt mondja, hogy még az én életem se drága nekem. Csak hogy elvégezhessem a futásomat örömmel. Hogy, tudod, amikor a világ azt mondja, de legyen a te életed drága. Meg így fókuszálj az életedre, meg fókuszálj magadra, meg így te legyél a középpontban, te. Akkor tudod, jövök ezzel a, próbálom összetartani a identitásomat, az azonosságomat, ki mit gondol, ki hány lájkot adott, ki hogyan kattintott rá, ki, tudod, ki vagyok én az embereknek a szemébe, ki vagyok én ennek a világnak az értékítéletébe, és fogom, és jövök a Bibliához, és jövök Istenhez, és olvasom bele ezt a fogyasztói mentalitást, miközben nem erről beszél Istennek az igéje, egyáltalán nem, hanem arról, a szabadságról, amikor még az életem sem drága, mert nem erről szól, mert biztos helyen vagyok, lábakon vagyok, a nevem fel van írva az életnek a könyvébe, és most itt van egy szabadságom, hogy szolgáljak, hogy Isten akaratát végezem, bármi legyen az, látszólag nagy vagy kicsi. Bármi legyen is, olyan, amit tudod, sokan látnak, és nagyon látványos, vagy olyan, ami egyáltalán nem látnak sokan, és nem látványos. És ebben legyen egy örömöm. És mit mondott egy 17. vers, bocsánat, bezártam a Bibliát, hogyha köszönöm, hogy itt van. Hé, ámulatosak vagytok. Most, hogy tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Tudod, boldogok lesztek. Ah, igen, a boldogság az itt kezdődik, amikor Tudod, egyszerűen csak szolgálunk azért, mert tudjuk, hogy kik vagyunk. Szolgálunk azért, mert reménységünk, hihetetlen reménységünk van, és szabadságunk van. És erre hívott Jézus, és ez az az ámulatos élet, úgyhogy hagyj fejezzem be ezzel, lehet, hogy már túlszaladtam az időben, amit magamnak megadtam, de hagyj fejezzem be Filippi 4-jel, jó? Csak azért, hogy egy picit összekössem. Filippi 4, a harmadik verstől, csak olvassuk, és nem nagyon mondok, csak egy-egy szót mondok hozzá, jó? Egy-egy mondatot, jó? Csak akkor hagyj zárjam ezzel. Azt mondja, sőt, téged is, Filippi 4, így van börtönlevél, nem Hawaii-szigeteken írt levél, börtönlevél, oké? Pál apostol 3-4 évet volt ekkor börtönben, többet volt összesen, de ez 3-4 éves etap volt, Cézáreába és utána Rómába, közben volt egy hajótörés börtön fogolyként, jó? Oké, és 3-4 év. Én azt gondolom, hogy olyan könnyen, csak ha én ott vagyok, vagy lehet, hogy te is, ha ott vagy, csak így nem tudtuk volna betenni a mi 2000 köbcentis kis agyunkba, a mi kis dobozunkba, hogy mi a manóba kell egy ilyen deszantos apostolnak, a kereszténység születésének a hajnalán. Tudod, 3-4 évet csak úgy egyfolytában börtönben lenni, miközben hány és hány gyülekezetet alapíthatott volna, erősíthetett volna. Ehelyett dekkoltatja Isten. Dekkoltatja egy börtönbe őt, dekkoltatja. És azt olvassuk, hogy Apcsel 23, 24, 25, 26, ezekben a fejezetekben, hogy volt ott politikai játszma, emberileg szólva, tudod, ha megnézzük, azt látjuk, hogy Pál apostol börtönben van, a zsidók szeretnék, hogy jól meglakoljon, tudod, a római helytartó nem biztos benne, és van egy politikai játszma. Azt is látjuk, hogy van egy, utána egy olyan rész, ahol a helytartó lehet, hogy elengedné, de azt várja, hogy hát, hogyha Pál fizet neki, tudod, ad neki egy kis lovettát, több lovettát, és akkor így van korrupció. Tehát emberi gyarlóság van benne, emberi bűn van benne, tehát emberileg mondhatjuk azt, hogy Pál, miért vagy te a börtönben? Politikai játszma, emberi gyarlóság, tudod, szellemi háború, sok mindent mondhatnánk. Pál apostol azt mondja, hogy az Úrnak a fogja vagyok. Oké, az Úrnak a fogja vagyok. Miről beszélünk? Nézőpontról beszélünk. Miről beszélünk? Arról, hogy milyen nagy a világunk. Az Úrnak a fogja vagyok, Efézus 4.1-ben. És aztán azt mondja, a börtönből írja ezt a levelet, sőt, téged is kérlek, hű szolgatársam, segíts nekik, akik az evangélium ügyében együtt küzdöttek velem, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek neve benne van az élet könyvébe. Oké, akiknek a neve benne van az életkönyvé. A következő vers, 4. vers, azt mondja, hogy örüljetek az Úrban, mindenkor ismét mondom, örüljetek. Nem tudom, hogy jött ez a gondolat menetben, hogy örüljetek, de az előző szavak azok, hogy a nevük ott van az életkönyvébe. És rögtön Pál apostol azt mondja, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Figyeljetek, olyan erős és biztos a mi reménységünk, hogy amikor talajt veszítünk, sem veszítünk talajt. Így van? Annyira biztos és erős a reménységünk, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus a kereszt tövében volt, a világtörténelem legsötétebb éjszakáján ott volt, ő levette a felső ruháját és elkezdett lábakat mosni. Hoppáré, ez a szabadság. Nem az a szabadság, hogy Pilátus megteheti azt, hogy megfeszítse. Nem az a szabadság, hogy egyetért Heródessel. Nem az a szabadság, hogy a császár a trónon ül, és tudod, megkap mindent, amit szeme és szája kíván. Nem ez a szabadság, hanem ez a szabadság, hogy szabadok vagyunk arra, hogy örüljünk az Úrban, bármikor. Mert amikor azt mondja, hogy mindenkor, az azt is jelenti, hogy bármikor. Bármilyen helyzetben vagyunk, csak örülhetünk. És ez az öröm, ez ez azt is jelenti, hogy csak lazíts, hét csak nyugi. És ott van Pál apostol, és ahelyett, hogy le lenne terhelve a helyzet által, amiben van, egyszerűen csak van egy szabadsága, van egy öröme. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek, hé, örüljetek! Oké, és aztán azt mondja, hogy a ti szelíd lelkűségetek 5. versben legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel, megint a reménység. A reménység nem az, hogy de én ki fogok szabadulni. Nem az, hogy leszek majd még a börtön rácsain kívül, és majd nézek majd kívülről befele. Fogom majd én még igazán azt tenni, amit igazán akarok, mert ezt annyira nem akarom. Mindennyiunknak az életében vannak ilyen szeretem és nem szeretem idők. És Isten tanítani akar bennünket, behívni egy nagyobb életbe, ahol a nem szeretem időket is az ő szemüvegén keresztül tudom nézni. És azt mondja, hogy a szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Mire hívja a Krisztus követőket? Hogy legyetek gyengédek, legyetek kedvesek, legyetek jóságosak, legyetek bőkezűek egymás felé, a kívülállók felé. Most nem megyünk bele, mert hosszú lesz már ez a tanítás, de legyetek, csak legyetek. Legyetek, és hogyha azt mondod, oké, de ha így élek, akkor elszórom mindazt, amit összegyűjthetnék, vagy valami, akkor ne felejtsd, hogy az Úr közel. Hogy nem ebbe az életbe akarjuk kihozni a dolgokat. Nem erre az életre fogadunk itt. Tudod, nem ragaszkodunk 1010 újjal mindenhez ebben az életben. Hanem legyetek építőek, és hogy mondjam ezt, legyetek építőek. Tudod, ebben az időszakban átmegyünk ezen a kis vírusos gyülekezetünkben, másfajta átmeneti időszakok is vannak, így van? Csak legyetek építőek, legyetek nagyon bátorítóak, legyetek ne elemzőek. Ne elemzőek. Nem az, hogy előveszük a nagyítót és elkezdjük. Nem. Építőek, bátorítók. Ez átvisz bennünket. És megtehetjük, mert szelíd lelkűségek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. És aztán 6. vers. Semmi miatt ne aggódjatok. Így van, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben. Hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Istenet. És az Istennek a békesség, Krisztus békesség, Isten békesség, mely minden ismeretet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveiteket és a gondolataitokat a Krisztus Jézusba. Ne aggódjatok semmi felől. Ne aggódjatok. És tudod, ez a szemüveg, amit ez Jézus hív bennünket, vagy ez az a valóság, ez az, ahogy az írást olvassuk. Ez az nem egy fogyasztói szemlélet, hanem ez a reményteljes valóság. És ezért jött el Jézus, ezért. És ezt jelenti őt követni. Őt követni azt jelenti, hogy másként reagálunk dolgokra, mint a világ. Másként élünk, mint a világ. Mások az értékrendszerünk, és másként más az életünket más hova öntjük ki. Mások a fontossági sorrendek. És sok öröm van benne, megelégedettség, nem megyünk tovább az írás részbe, de utána beszél a megelégedettségről, hogy ő megelégedett, ő ismeri, azt mondja Pál apostol, ismeri a jól lakást és az éhezést, a bővölködést és a szűkölködést, mindenben, mindennel ismerős. És mindenre van ereje. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Úgyhogy legyen, csak legyen örömünk ebben az időszakban. Legyen örömöd. Mondd azt, hogy hé, nem kell, hogy súlyos legyek. Nem kell, hogy nagyítót venni. Legyünk építőek. Igen. Az egész világ vár erre az üzenetre és az építésre. és arra a valóságra, ami megvan. És Jézus azt mondja, hogy hé, gyertek, kövessetek engem. És tudod, azt mondanánk, hogy igen, hát akkor ha Jézus követem, akkor itt minden nagy lesz. Ha Jézus követjük, ha igazán követjük, akkor ebbe a terembe 1500-an leszünk. 2 év múlva. Ebben a teremben. Tudod mit? Ez egy, értem ezt a gondolkodást, de lehet, hogy az Úr nem ezt a gondolkodást. Így van? Csak azért, mert nem férnénk el ebbe a terembe 1500-an. Nem azért. Hanem csak, tudod, az Úr nem így gondolkodik. Az Úr nem így gondolkodik, hanem azt mondja, hogy gyere, kövess engem, és hagyj tegyem azt, amit én teszek, és hagyj tedd te azt, amire én hívlak téged, hogy tegyél. Oké? Sok örömmel, sok építéssel, aggódás és félelem nélkül. Amen? Amen. Gyertek, és imádkozzunk. Köszönjük meg az Úrnak, köszönjük, Urunk. Köszönjük, Atyánka. Te igédet, köszönjük, hogy bizony a te igéd az a világosság egy sötét helyen, az olyan, mint egy szövétnek egy lámpás. Köszönjük, Urunk, a te igéd az lámpás, ami utunkon most is vezérel bennünket, és vezérelt, hogy olvastuk, ahogy megérthettük. És köszönjük, Urunk, azt, hogy csak köszönjük azt, hogy te példát mutattál, hogy előttünk jártál. Köszönjük azt, hogy az apró dolgokat is nagy örömmel és kiváltsággal végezted még a legsötétebb éjszakán is. És Uram, ez vonzó számunkra, vonzó vagy számunkra. Vonzó az az életmód, az az életstílus, a te életed. És vonzó ez most a 21. században. Uram, csak imádkozom azért, hogy hallottuk, olvastuk ezt a írásrészt, hogy hallottuk ezt a tanítást, hogy legyen ez akár éles tör, vagy éles kés, ami megvág bennünket, aminek következtében felteszünk kérdéseket. Átértékelünk dolgokat. Köszönjük azt, hogy az az élet, amire te hívsz, az sokkal nagyobb, sokkal nagyobb, sokkal nagyobb, mint az, amit a világ tár elénk. És köszönjük, hogy a te követőid lehetünk, Jézus. És köszönjük, hogy nem csak, hogy a követőid lehetünk, hanem, hogy a te, ez az élet bennünk él. Ez a te életed. Köszönjük neked. Hálásak vagyunk, Uram, attól, hogy a te igéd az beíródjon a mi szívünkbe, amit olvastunk és hallottunk Jézus nevében. Mindenki azt mondta, hogy Amen. Amen.